Ha azt mondom, hogy magyar díva, akkor ki jut eszébe?
Leginkább Karádi Katalin.
Miklós Erika, vagy a Rost Andrea, vagy esetleg a régebbiek, a Kincses Veronika, a Piti Katalin, én még őket is ismerem.
Nekem tetszik a Pásztor Anna, egyszer, másodszor Zsuzsa Magdi.
Hogy Zsuzsa? Gyerekkoromban sokat hallgattam.
Hát mondjuk Dajka Margit nekem, Dolnai Klári, kit mondjak még hirtelen, Rutkai Éva.
Tudod, kit követnék? Egy olyan istennőt, aki így baromi jó példát mutat így a nőknek a nőiesség terén, és nekem az lenne a díva, de nem találtam még ilyet.
Milyen volt egy ünnepelt primadonna élete a dualizmus kori Magyarországon? Hogyan született meg az első hollywoodi mintára kreált végzetasszonya a II. Világháború előestéjén? És mit jelent a dívaság fogalma a 21. században? Én Péceli Dóri vagyok, ez pedig a Magyar Zeneháza podcast sorozata, a Dívák és Ikonok első epizódja, amelyben magyar dívák nyomába eredünk. Különböző korok női sztárjai elevenednek meg a műsorban, mindhárman a május 18-ától látogat Dívák és Ikonok kiállítás szereplői, színésznők és énekesnők is egyben. A Mesterhármas, Blaha Lujza, Karádi Katalin és Péter Fibori.
Gramofon felvétel.
Egy jóra való, rendes, kedves teremtés, akit mindenki szeret. Ilyen volt az imént hallott Blaha Lujza, a 19. század második felének ünnepelt primadonnája, aki szinte szó szerint színpadra született. Mivel színész gyerek volt, a kulisszák mögött nőtt fel. Eredetileg dráma queen szeretett volna lenni, ám a sztár tragika szerepet másra osztották, így neve a magyar nótákkal és a népszínművekkel fort össze. Mai észre felfoghatatlan népszerűségnek örvendett. Rajongott érte idős és fiatal, fejkendős asszony és cilinderes úr, elegáns divathölgy és munkásember, Ady Endre és a Velszi herceg. Még életében teret neveztek el róla, utolsó útján pedig 200 000-es tömeg kísérte. Ma azt mondanánk rá, ízig-vérig díva. Ám ez a fogalom abban a korban még nem igazán volt divatban, mondja Kis Csilla történész gimnáziumi tanár.
Mai értelembe vett dívának biztosan nem mondanám. Maga díva kifejezés is talán 20. századi, 19. században kevésbé mondták ezt színésznőkre. A primadonna az talán találóbb, bár ő maga a klasszikus primadonna alűrökkel nem nagyon bírt, de mindenképpen egy olyan színésznő, aki a maga korában abszolút sztár volt, tehát mondjuk sztárnak lehet mondani, de ott sem a 20. századi értelemben, tehát nem mai értelemben vett celeb, semmiképpen, Blaha Lujza. Nyilván a nemzet csalogánya titulus, amit ráragasztottak, az egy picit jelöli is azt, hogy ő tulajdonképpen közel volt az emberekhez, még akkor is, hogyha egy kultusz épült ki körülötte, tehát olyan magunk közül valónak gondolták az akkori kortársak.
Szerintem joggal merül fel a kérdés, hogy egy ilyen karakter hogyan építhetett ki egy olyan kultuszt maga körül, hogy Pest-Buda német ajkú lakossága az ő kedvéért megtanult magyarul, vagy hogy a legenda szerint Ferenc József Rója hatása volt egy előadása, hogy megkegyelmezett 13 kivégzésre ítélt huszártisztnek.
Igen, hát így sok minden tevődött össze szerintem abban, hogy ő ezt a szerepet, ha ezt szerepnek fogjuk fel, akkor be tudta tölteni. Nyilvánvalóan benne volt az is, hogy azért ő valószínűleg tényleg egy ilyen nagyon kedves személyiség lehetett, aki el tudta bűvölni a közönséget, de nem femme fatale módjára, annak ellenére sem, hogy azért nagyon sok olyan szerepe volt, ahol annak igenis volt funkciója, hogy ő mondjuk fiúruhában van, tehát ez a tipikus nadrág szerep, ami divatos volt a 19. század második felében, az nagyon sokat megmutatott belőle, és ő élt is ezzel a lehetőséggel, hogy hát olyan idomokkal rendelkezett, ami azért elvarázsolta a férfi közönséget mindenképpen, de a nők is rajongtak érte, tehát hogy nem csapott át viszont egy ilyen férfi falu végzett asszonyával. Kérdezted, hogy ez a pest-budai polgárság magyarra válik. Ez nyilván egy összetett folyamat, nem csak neki volt ez köszönhető, hiszen az asszimilációnak nagyon sok összetevője volt, de mindenképpen az, hogy egy olyan pezsgő színházi élet volt a fővárosban. Elsősorban nyilván Pestre koncentrálódott ez, amiben mindenki megtalálta a saját maga ízlésének megfelelő műfajt, abban a Blaha Lujza féle népszínmű, illetve az operettnek a kezdeti szakasza, az mindenképpen valami olyasmit jelentett, olyan műfajt, ami sokaknak tetszett.
Ez is hozzájárult a népszerűségéhez, hogy a karaktere, az arca, az predesztinálta ezekre a könnyedzenés darabokra?
Igen, tehát, hogy ő beleillett ebbe, sőt egy idő után már ráírják a darabokat. Még az elején kész, mondjuk népszínművekben alakított olyan maradandót, vagy összenőtt vele néhány szerep, a Török Zsófié, vagy a Finum Rózsié például ilyen volt. De később már kifejezetten erre a zsánerre készültek darabok, akár operett, akár népszínmű. És akkor már direkt a szerzők úgy képzelték el, amikor papírra vetették a darabot, vagy a zenét hozzá komponálták, hogy ezt a Blaháné fogja elénekelni, vagy eljátszani.
Nem díva volt, hanem múzsa.
Igen, igen, ezt is lehet mondani.
Ez már sokszor elhangzott, és lehet, hogy nem minden hallgató tudja, hogy mi is az a népszínmű, ezt tisztába tennénk.
Ezek olyan darabok, amelyek alapvetően paraszti, tehát népi millióben játszódnak, Szigligeti Edének vannak ilyen népszínművei, vagy mondjuk a Csepregi Ferencnek, vagy a Tóth Józsefnek, tehát hogy néhány ilyen van. Alapvetően tehát falusi környezet, falusi zsánerek vannak, magyar nóta van benne, rengeteg toposz arról, hogy milyen a magyar néplélek, a kicsit furfangos falusi ember is megjelenik, és hát amiben Blaha Lujza zseniális volt, ez a kicsit kikapós, de nagyon okos menyecske. Ez a kategória megvolt, amivel lehetett akár azonosulni. Egyébként ez egy nagyon érdekes kontraszt, hogy ez a fővárosban lett ilyen nagyon népszerű. Persze ez a dinamikusan növekvő főváros, ahol nagyon sok olyan lakos van, aki vidéki környezetből jön, vagy faluról költözik föl a városba, de hát a pesti arisztokrácia, vagy a gazdag nagypolgárság is, akinek azért nem feltétlenül vannak falusi gyökerei, ők is nagyon kedvelték Blaha Lujzát ezekben a szerepekben, de az is érdekes, hogy a népszínműnek egy jó évtized igazán a virágkora. És akkor mivel vannak benne magyar, hát ilyen népies műdalok, és akkor jön közbe párhuzamosan az operett, ami az 1860-as évektől jelenik meg magyar színpadokon, akkor így a kettő egy darabig párhuzamosan megy, és aztán az operett győz ebben a versenyben, hogyha lehet versenyt mondani. Ott meg, amiket játszik a Blaha Lujza, azok általában ezek a nadrág szerepek, amiről már ejtettünk néhány szót. Ennek az egyik nagy vonzereje az, hogy hát olyan formában, módon lehet látni a primadonnát a színpadon, ahogy hétköznapi ruhában sohasem. Tehát sokkal többet mutatott meg, miközben fel volt öltözve, és még így is azért nagyon gyakran volt olyan vád, hogy nagyon sokat láttat egy-egy jelmez. Általában ilyenkor igyekeztek huszárnak felöltöztetni a színésznőt, mert ahhoz a nagyon szűk, ugye testhez álló pantalló van, amiben azért sok mindent lehet látni.
Tabu döntögető volt abban a
korban. Igen, igen. Egy remek, a vége úgyis mindig egy. La 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 la, la 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 la.
Korabeli feljegyzések, illetve a naplója alapján mi tudhatunk arról, hogy mennyire esett egybe az ő média personája, illetve a valós személyiséget?
Valószínűleg nagyon nagy hasonlóság volt az igazi Blaha Lujza és e között a kép között, ami mondjuk akár a sajtóból visszaköszön, vagy a memoárokból visszaköszön. Tehát valószínűleg, hogy nem kellett nagyon torzítani ezen, vagy nagyon hazudni, amikor Blaha Lujzáról írtak a lapok. Persze ez mindig nagyon kérdéses, hogy egy idő után mikor kerül az ember a saját kultuszának a hatása alá, és akkor válik olyanná, amilyenné a kultusz faragta. Biztos, hogy egészen másképp bánt ő a sajtóval, volt felépített sajtója, ez azért nyilvánvaló.
Felépített sajtója?
Hát olyan módon, hogy azért mindig írtak róla a lapok. Valószínűleg azért ő is kedvesen esetleg értesített újságírókat erről, arról, amarról, más színésznőkkel egyetemben, tehát például ezt nagyon pontosan nyomon lehet követni korabeli lapokból, hogy ki hol nyaral, hol lép fel, ott vele milyen dolgok történtek. Szóval ilyen értelemben gondolom azt, hogy akár még lehettek hát olyan cikkek is, ahol azért ő is benne volt abban, hogy ez megjelenjen. De sokkal kevésbé volt talán ez megkomponált, mint mondjuk később a fedeksári botrányai. Tehát ez egy egészen másik kategória. A Blaha Lujza kapcsán nem nagyon voltak ilyen esetek. Még akkor sem, hogyha azért az ő magánélete sem volt 100%-ig fedhetetlen. Tehát egy olyan színésznő volt, aki ismert volt országosan.
Tényleg országosan?
Igen, részben amiatt ismert ő, ezek a fővárosi színésznők nyaranta nagyon sok vendégjátékon voltak vidéki városokban. Akár személyes tapasztalattal is lehetett őt színpadon látni. Másrészt pedig, hát akár az országos sajtóból lehetett értesülni arról, hogy ki ő, mi ő, fényképek megjelentek, róla a reklámokban lehetett látni, ugye Blaha Lujza az egyik első színésznő, aki reklámokban is megjelenik. Pályafutása végén azért már a film is ott van, még akkor is, hogyha az csak egy néma film, és hogyha megnézzük ezt a felvételt, egy Nagymama című Csiki Gergely darabnak a felvételéről van szó, akkor lehet látni, hogy ő mondja közben a szöveget, tehát hogy neki azért ez egy teljesen új dolog volt, de akár még a filmvászonról is ismert lehetett Blaha Lujza, szóval hogy van egy országos ismertség, egy hangos botrányoktól mentes élet, még akkor is, hogyha ebbe volt törvénytelen gyerek, meg elég sok minden, de ezt viszonylag diszkréten csinálta. Volt uralkodótól származó megbecsülés is, tehát voltak neki azért kitüntetései, vagy akár fővárostól kapott ilyen megbecsülés, még az életében teret neveznek el róla, tehát azért ezek mind ott voltak, és tényleg nagyon-nagyon sok tisztelője, rajongója volt.
Mi az ő védjegye, vagy mi volt az ő védjegye, ha van ilyen védjegy egyáltalán, gondolok itt most egy ruhadarabra, vagy hajviseletre?
Az nagyon érdekes, hogy amikor ő néhányszor Bécsben vendégszerepel, akkor tudjuk a korabeli bécsi lapokból, hogy ott is a bécsi közönség teljesen oda van Blaha Lujzáért, és akkor lehet a kirakatokban olyan kiírásokat látni, hogy olyan kalapok, olyan kesztyűk, olyan sálak kaphatóak ebben az üzletben, mint amilyeneket Blaha Lujza hord. Tehát itt az is megint kérdés, hogy a tyúk vagy a tojás, tehát hogy mi van előbb. Ő ezért nem klasszikusan azon színésznők közé tartozik, akinek egy az egybe másolták volna a ruháit. Ez mondjuk, ha kortársat kellene megnevezni, ez a Márkus Emília, a Nemzeti Színháznak a színésznője, aki divatikon volt a saját korában. A Blaha Lujza nem, de mondjuk a hajviselete az elég jellegzetes volt, de semmi extrém, tehát az, ami általában a divatos hajviselet a maga korában, de ezt ő elég sokáig hordta, egy egyszerű feltűzött hajviselet.
Olyasmi, mint most az enyém?
Egy kicsi, igen, igen, tehát ahhoz hasonló némi kis fonatok azért még itt ott amúgy díszítették, meg a huncutkának nevezett kis göndör frufruk, meg itt ilyen oldalt lelógó kis hajtincsek. Valahogy így összességében maga az egész jelenség volt olyan, akit így nagyon kedveltek. A kozmetikaipar fedezi föl majd Blaha Lujzát, tehát ott lesz egy-két olyan praktika, vagy hát nyilván persze azért üzleti fogás is van ebben, hogy őt reklám figuraként, illetve húzónévként fogják használni.
Találtam egy sajtóhirdetést, mert ugye akkoriban sajtóhirdetésekben ajánlotta Blaha Lujza az ő nevével forgalmazott arcport, aztán később volt tonik, meg szappan, meg mindenféle egyéb púder talán, és hát idéznék egy mondatot az egyik ilyen hirdetésből, szerintem megmosolyogtató már így mai füllel halva. Rendes használatnál ártalmatlansága által az arcra oly különös, jótékony hatást gyakorol, amin őt még eddig semmiféle arcpornál nem tapasztaltam. Árucikké vált ebben az időben a szépség és az egészség?
Mindenképpen, tehát hogyha bármilyen korabeli napilapot is megnézzünk, vagy inkább a heti lapokat, társasági lapokat, azok tele vannak hirdetésekkel. Tehát, hogy a kozmetikai termékek egész széles palettáját ekkor elkezdik itt reklámozni, és hát az az érdekes, hogy mondjuk, ha budapesti viszonylatban maradunk, akkor nagyon sokszor ez azt jelenti, hogy ekkor még a gyógyszertárban forgalmazták elsősorban a szépészeti termékeket, és hogy egy-egy patikus maga keveri ki ezeket a kencéket, készíti el ezeket a szépítőszereket, és akkor verseny is van a nyilvánvalóan a gyógyszertek vagy a drogériák között, hogy akkor kit tud reklámarcnak, húzónévnek megszerezni saját maga számára. Talán Blaha Lujza volt az egyik első, hogyha olyasmiket leszámítunk, hogy már régebben is mondjuk újságokban újságírók föltettek színésznőknek olyan kérdéseket, hogy milyen illatot szeret, milyen parfümöt használ, és azért ez még az az időszak, amikor nagyon gyakran otthon készülnek ezek a szépítőszerek. Tehát mindenkinek van valami kis házi praktikája, amit ő használ, és hát akkor ebből vagy lesz egy márka a név, vagy valamelyik gyógyszerész erre lecsap, vagy nem. De ki lehet, tehát a házi asszonyok is ki tudják próbálni otthon elkészíteni mondjuk azt a parfümöt, amit ajánl egyik vagy másik színésznő.
Amint sokat morfondíroztam, miközben Blaha Lujza életében elmerültem, életének részleteiben, hogy vajon egy ilyen karakter mire vinné ma? Országos sztár lenne, egy ilyen jóra való, jószívű, kedves, tisztességes, rendes asszony, mint volt Blaha Lujza. És igaziból nem tudom rá a választ, az megfogalmazódott bennem, hogy szívesen éltem volna ebben az időszakban, vagy szívesen lettem volna ez a típusú sztár, mint amilyen ő volt akkoriban.
Igen, ezzel vagyunk így néhányan szerintem. Pont ezen én is gondolkoztam, hogy akkor milyen példát lehetne mondani, és talán azt azért lehet, hogy mondjuk, ha magyarországi színésznőknél maradunk, és nem a nemzetközi porondra tekintünk ki, akkor azért azt lehet érzékelni, hogy akik szépen meg tudnak öregedni, már a pályájuk vége felé vannak, akár nem is aktívak, vagy még éppenséggel, hogy aktívak, tehát szépen idősödő, botrányoktól mentes életet élő színésznőknek lesz egyfajta kultusza. Tehát én azt gondolom mondjuk, aki egészen különleges szerintem ebben a műfajban, az a Pásztor Erzsi. Nyilván ott volt egy megfelelő karakter, de hogy őt nagyon sokat lehet látni. A legkülönbözőbb ilyen közösségi médiás felületeken is, ő nagyon sok mindent szívesen el is vállal, és mellé áll ügyeknek, és Blaha Lujzának is iparkodnia kéne, hogy akkor valahogy ezekre, akár a közösségi felületek ő kikerüljön, vagy...
Mondjuk, ha abból indulunk ki, hogy ő már a 19. század második felében influencerkedett, igen, most jó lehet, hogy ez egy túlzás, igen. Ez a szó, de lehet, hogy egész jól használná a közösségi média felületeket.
Igen, elképzelhető.
Dohányzik?
Ez is egyik hibám. Nem tudok leszokni a cigarettára. Igaz, hogy nem is próbáltam.
Ambadó cigaretta vég, ül a hamutálcán, s csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el.
Az életem készregény, mondta egyik utolsó interjújában a búgó hangjáról és erotikus kisugárzásáról ismert filmcsillag Karádi Katalin. És valóban. A magyar femme fatale megjárta a mennyet és a poklot. Csupán néhány évnyi rivalda fény adatott meg számára a 40-es évek elején, majd az egykor ünnepelt díva karrierje derékba tört. Tettek róla. A halálos tavasz sztárját a II. Világháború után ellehetetlenítették, dalait betiltották, filmjeit levették műsorról, utolsó fellépésén kifütyülte őt a közönség. A megaláztatások elől külföldre menekült, és haláláig emigrációban élt New Yorkban, visszavonultan egy kalapszalon tulajdonosaként. Karrierje csúcsán sokan hitték róla, hogy azért olyan hiteles a végzett asszony a szerepben, mert ő maga is az. Gajdú Tamás színháztörténész szerint azonban Karádi csak szerepet játszott.
Amikor ilyen nagy sikereket nézünk, vagy ilyen nagy színészi pályákra gondolunk, akkor azt mindig bele kell kalkulálnunk, vagy azt mindig tudomásul kell vennünk, hogy a színész hasonlóvá akarták tenni a szerepeihez. Tehát úgy kedveltek valakit, hogy csak a színpadról ismerték, és úgy gyűlöltek valakit, hogy csak a színpadról ismerték. Mondjuk az előadás után megvárták a színészt, és felelősségre vonták, hogy miért viselkedett úgy a darabban, és akkor ott össze kellett ölelkezniük esetleg a színésznek és a színésznőknek, hogy lássák a rajongók, hogy semmi probléma nincs közöttük, hát a szerep így követelte meg.
Született díva volt Karádi? Ez azért érdekel, mert meglepve olvastam, hogy színpadon, amiről ugye azt gondolná az ember, hogy a dívák egy ilyen természetes élőhelye, kifejezetten esetlennek és utának tűnt, míg a mozi vásznon meg brillírozott, és sokszor még a nálánál sokkal jobb képességű színésznőket is elhomályosította a jelenlétével. Mi lehetett ennek a Karádi varázsnak a titka, a nyitja, ami ennyire érvényesült a mozi vásznon, a színpadon pedig nem igazán?
Hát az nehéz eldönteni. Az biztos, hogy nem született dívának. Ő színésznő akart lenni, színpadi színésznő akart lenni, ugye ezt mindig hangsúlyoznunk kell, hogy akkoriban azért a mozi nem volt olyan karrier. Nem úgy gondoltak a filmre az emberek, hogy ha most mi a filmen érvényesülünk, akkor bevonulunk a magyar művelős történetbe. Tehát mindenki színházban gondolkodott, és Karádi is, és színiskolákba járt, meghallgatásokra járt. Volt benne valami tündöklési vágy. Tehát azt hiszem, hogy ez a vágy volt inkább erős benne, semmint a színpadi tehetség, és aztán ez nagyon jól találkozott a filmgyártóknak az elképzeléseivel, és azzal, hogy észrevették, hogy Karádi Katalinból egy nagyon egyedi, különös filmszínésznőt tudnak formálni, amelyre az emberek vágyakoztak, vagy inkább úgy mondanám, hogy érdekelte az embereket az a nőtípus, az a karakter, amelyet Karádi megtestesített, és ezt a minden alkotótársa, vagy minden menedzsere, vagy felfedezője, Egyed Zoltán ezt nagyon jól észrevette, és ezért tudott érvényesülni.
Jó, hogy említette a nőtípust, mert a 20-as, 30-as, vagy bocsánat, a 30-as, 40-es években, a 20. században megváltozott a nőideál, és hogy az ilyen szőke, babás, csicsergő típust felváltotta, hát az ilyen határozott, önálló nő megtestesítője. Mondhatjuk azt, hogy Karádi jókor volt jó helyen?
Mondhatjuk.
Vagy erre szabták?
Abszolút. Szerintem keresték ezt a típust, és Egyed Zoltán ezt meglátta. Ugye Egyed Zoltánnak az volt az elképzelése, hogy ő Amerikában, Hollywoodba fogja Karádi Katalint prezentálni, és egy világhírű színésznőt farag belőle. Nem tudom, hogy az előzményekről röviden mondjak-e annyit, hogy volt egy Hajmás Ilona nevű színésznő, akibe Egyed beleszeretett, és egyengedte az útját Amerikába, és aztán amikor ott végül is befutott, akkor a Hajmás Ilona szakított vele, és Egyed Zoltán, mint csalódott szerelmes, tért haza Magyarországra. Azt gondolt, hogy revansot vesz, és megmutatja, hogy egy egészen másfajta nőt fog világhírűvé tenni, és ezt látta meg Karádi Katalinban. Ezért követett el mindent, hogy Karádi Katalinból először Magyarországon, és aztán Amerikába befutott színésznő legyen, hiszen ez volt az útja. Voltak bejáratott útvonalak, Eltai Gyöngyi nagyon jól feldolgozza, hogy a Víg Színház vezetői milyen kapcsolatban vannak az amerikai filmipar vezetőivel, és hogy hogyan ajánlanak darabokat, és hogyan ajánlanak színészeket Amerikába, és ez működött is, hiszen nagyon, hát nem azt mondom, hogy nagyon sok, de viszonylag több színészt is leszerződtettek kisebb-nagyobb szerepekre. Hát Hajmás Ilona egy jeles...
Hát azért nem lett világhírű.
Nem lett világhírű, azért játszott néhány filmben főszerepet, az se kevés.
Hogy zajlott a sztárcsinálás akkoriban? Elég tudatosnak tűnik mindazokból, amit elmondott eddig. Már az is eleve, hogy volt Karádinak is menedzsere Egyed Zoltán személyében. Tehát ez akár már mondhatjuk, hogy egy ilyen mai modern 21. századi dolog.
Abszolút. Megvan az a szerződés, amelyet Karádi Katalin Egyed Zoltánnal kötött. Az egyik pont az, hogy ő nagysága azonnal elkezd angolul tanulni, hogy a nemzetközi piacon is helytállhasson. És Egyed Zoltán abban is megállapodott Karádi Katalinnal, hogy a televíziós jogokból hány százalékot fog kapni, amikor a televíziónak híre hangva se volt. De hogy készültek a sztárok? Azok a színházakban készültek. Tehát azt azért látnunk kell, hogy a budapesti közönség színházlátogató kedve az nagyon magas volt ebben a korszakban, tehát a 1930-as, 1940-es évekről beszélünk. Nagyon sok magánszínház működött, ahol újabb és újabb szerzőket fedeztek fel, újabb és újabb darabokat mutattak be, újabb és újabb színészeket és színésznőket kellett a közönség kedvére fölfedezni. Karádi Katalin esetében Egyed Zoltán elvitte a korszak jeles művészeihez, elvitte Major Gizihez, és elvitte Csató Kálmánhoz és feleségehez, Acél Ilonához. Csató Kálmán a Nemzeti Színház rendezője volt, Acél Ilona a felesége ugyanott színésznő, de már nem voltak aktívak ebben az időben, és Bajor Gizi pedig hát a magyar színház művészet csúcsa. És mind a ketten azt nyilatkozták, hogy kivételes tehetség, soha nem látott ilyet a világ, nagyon jó drámai színésznő lesz. Elvitte egy tánctanárhoz, Utasi Gizellához, azt mondta, olyan táncos, amilyen még nem volt, kiváló táncos lesz. És elvitte egy énektanárhoz is, most nem jut eszembe neve, aki azt mondta, hogy remek énektehetség, és kiváló énekes lesz. Tehát ezzel fölhívták a figyelmet Karádi Katalinra, és akkor az emberek elkezdtek róla beszélni, megjelentek róla hírek, tehát valahogy így próbálták felkelteni az érdeklődést. Most a színházban nem aratott először nagy sikert, ezért akkor a színház vezetősége kitalálta azt, hogy egy pályázatot hirdet, ki mit gondol Karádi Katalinról. Nagyon érdekes, hogy a pályamunkákat osztályozták, és kiosztották végül is a győztes díjat, de egyetlen egy pályamunkát a színház vezetősége írt meg, ahol nyert. Talán második lett, de minden esetre a szöveg megjelent. Tehát amit a színház akart közölni a színészről, azért azt is belecsempészték ebbe az akcióba. Tehát a kritika a képes színházi lapoknak a riportjai, és az embereknek az egymással való érintkezése, vagy az egymással való beszélgetése, ebből állt a színésznő népszerűsége. Aztán utána csináltak persze, nem mondanám balhénak, de különféle olyan történetek keringtek róla, amely mondjuk összeveszett egy-egy Zoltánnal, a felfedezőjével, új utakat keresett magának, és akkor már megint csak róla beszéltek. És még visszatérve arra, hogy a Karádit így elvitték a színészeknek és bemutatták, ez egy hagyomány a magyar színházi világban, hogy egy új művészt az előző korszak nagy alkotója befogad. Jászai Mari így nyilatkozott Fedákról, és aztán Fedák így nyilatkozott Karádiról. Vagy Bajor Gizi így nyilatkozott Karádiról. Tehát egy kicsit ez ugye, hogy a szakmának kell elismerni valakit, hogy a kritika mit gondol, az emberek mit gondolnak, az nem számít, mert ez egy annyira zárt világ volt, egy annyira zárt szakmai közösség volt a színház, hogy ott nem nagyon voltak erre tekintettel, hogy most a lapokban most ez jelenik meg, vagy az jelenik meg. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a lapoknak a közleményeit is a színházak fizették. Kötöttek egy szerződést egy újsággal, ahol benne volt, hogy a híreinket ilyen betűvel szedik, ilyen nagyságban, ezért ennyit és ennyit fizetünk. Tehát a gyanútlan néző az palira volt véve, körbe volt vonva, mondhatta, hogy az nekem nem tetszik, de akkor is kénytelen volt a színházba menni és újra tapsolni.
Hogyha nem lett volna mozi, vagy nem lettek volna mozifilm szerepei, vajon akkor is ismerte volna őt az egész ország?
Azért voltak országos lapok, volt akkor már rádió, azt se felejtsük el. Én azt hiszem, hogy előbb-utóbb megtalálták volna Karádinak a színpadi szerepeit, a színpadi szerepkörét is, és akkor azokkal elmehetett volna vidékre fellépni, de persze, mint énekesnő is gyakran megfordult vidéken, tehát valószínű, hogy a filmek nélkül is megismerhették volna, hiszen tehát az ugye, hogy a melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, az persze nem tudjuk, hogy a filmekből lett olyan előzetes várakozás iránta, hogy csapott papotot hagytak az emberek, és Karádit akarták látni, és Karádért rajongtak. Vagy pedig egészen egyszerűen az egyénisége, az öltözködése, a megjelenése fegyverezte le az embereket. Tehát elsősorban persze női rajongói vannak, ugyanakkor azt látjuk, hogy a háború idején elmegy kórházba, sebesült katonáknak énekel, a frontra kikerülnek a lemezei, vagy legalábbis kikerülnek a dalai a frontra, ott lehet ezeket hallgatni. A férfi közönségnek is a kedvébe jár, de Karádi a nőket hódítja meg, és Karádit a nők teszik olyan csillaggá.
Akár mondhatnánk ezt is, hogy divatikonná. Erről ugye a kiállításon is meggyőződhetünk. Mit árulnak el az általa divatba hozott ruhadarabok a viselőjéről?
Az, hogy egy határozott karakán nő, ugye ő gyakran járt nadrág kosztümbe, férfiasabb sportot űzött, mint például golfozott. Nem beszéltek arról, hogy ki a férje, kik a szülei, honnét jött, milyen családból származik, hanem azt sugallták, hogy ha tehetséges vagy, ha minden áron érvényesülni akarsz, akkor megteheted. Ez egy olyan társadalom, olyan művészi élet olyan, hogy karakánnak kell lenned, céltudatosnak, saját döntéseidet vállalni kell, nem utogass másra. Tehát egy ilyen egyéniség sugárzott, vagy egy ilyen egyéniség rajzolódott ki Karádi ruházkodásából, a viselkedéséből, a tetteiből.
Rövid életű karrierje, mint hogyha egy tünemény lett volna, egy olyan káprázat, ami amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is illant. Ugye szerencsétlenségére épp egy meglehetősen vészterhes korszakban a 30-as évek végén bukkant fel, mármint most a mozira gondolok. Nem tudom, hogy mennyire szereti az ilyen mi lett volna a típusú kérdéseket, de megpróbálkozom vele, hogy ha mondjuk ő néhány évtizeddel előbb vagy később születik, akkor megadatott volna számára egy olyan akár fél évszázados siket történet, mint Blaha Lujza esetében? Vagy ő nem volt olyan jó színésznő, és nem biztos, hogy a pályán maradt volna ilyen hosszú ideig?
Azt gondolom, hogy nem a színésznő tehetsége, vagy a színésznő...
A jelenség számít.
Igen, tehát az számít, hogy az a történelmi pillanat, amikor megjelenik. Tehát Blaha Lujzának azért lehetett olyan hosszú sikersorozata az életében, mert ő azt a Magyarországot testesítette meg a kiegyezés utáni boldog békeidőket, amikor gyarapodott az ország, gyárak emelkedtek, a gabonát exportálták, és fejlődött Budapest. Karádi pedig a legrosszabb pillanatban egy válságos időpontba kezdette a pályáját. Ő ennek a válságnak volt az egyik jelensége, ennek a bizonytalanságnak, annak, hogy nem lehet tudni, hogy holnap mi lesz, kétséges minden, nincsenek biztos pontok, és ezt az ő élete, az ő habitus ezt nagyon jól megjelenítette. Ugye nem véletlen, hogy a háború után kicsúszik a lába alól a talaj.
Tettek róla azért.
Mindent el is követtek, de Blaha Lujza esetében pedig mindent elkövettek, hogy életbe tartsák a kultuszát. Tehát ez volt a kettő között a különbség. Blaha Lujzában hiába történt egy nagy változás a forradalmakkal, a Trianonnal, mégis a politikusok, a kultúrpolitikusok azt akarták, hogy Blaha Lujzára úgy emlékezzen mindenki, a nemzet csalogányára, az ideális magyar asszonyra, a legszebb és legkívánatosabb menyecskére, ahogyan a nagyapáink látták, vagy a nagyapáik látták. És a Karádit pedig ugye el akarták, azt akarták, hogy elfelejtsék azt a korszakot, hiszen jött egy egészen új, de nem csak a kommunista pártnak az erőszakossága kellett ehhez, hanem mondjuk a legnagyobb ellenfele a sztárkultusznak a Staudt Géza volt, aki szociáldemokrata párthoz tartozott. Tehát ők ugye abban gondolkodtak, hogy a színház ne legyen a sztároknak a terrénuma, hanem tehetséges művészek legyenek, és valódi művészet legyen, ne egy tömegkulturális cikk a színházi előadás, hanem egy olyan jelentős alkalom, ahol a közönség élményt szerez, tanul, és a színház neveli a közönséget. Egy ilyen egészen más színház eszmény lebegett a szemük előtt. Csak két színlapot, ha összevetünk. Egy 45-öset, ahol volt, hogy Karádi, Katalin, Honti, Hanna, hol az egyik van elő, hol a másik. Ugye a szerződésbe kikötötték azt is, hogy erről kell szerepelni. És nézzünk egy szocializmus belit, ahol a színháznak a neve van, a szerző és a darabnak a címe. Tehát ott már nem az volt az érdekes, hogy ki játszott és ki a főszereplő, hanem hogy mit játszanak. Ott a sztárkultuszt azt teljesen elintézték, és persze ilyen körülmények között nagyon nehéz volt érvényesülni. Ha most Karádi Katalin kortársait nézzük, hogy hogyan alakult a pályafutásuk, akkor mondjuk párhuzamba állíthatjuk mondjuk Mezei Máriával, akkor láthatjuk, hogy milyen élet várt volna Karádira. Hogyha itthon marad, vagy hogyha beleegyezik abba, hogy ő ebbe a színházi életben részt vegyen. Azt hiszem, hogy Karádi nem nagyon akart ebben részt venni, nem is hívták talán, az is igaz, de ő ettől távol akart maradni, és nagyon jó érzékkel szembesült azzal, hogy az ő legendája csak így maradhat meg, ha nem akar ebben részt venni.
De még ami nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy volt egy Karádi reneszánsz a 70-es évek végén. Nagyon sokan ugye akkor ismerkedtek meg az ő nevével, mert hogy tulajdonképpen, mint a kitörölték volna a nevét a színház történetből, vagy a film történetből, és évtizedeken át nem lehetett róla beszélni, és akkor egyszer csak úgy megjelent ez a lemez, és a fiatal generáció akkor ismerkedett meg vele.
Ugye amikor ez a lemezkedés megtörtént, akkor ott valaki, Hankis Ágnes írt egy nagy tanulmányt a Valóság című folyóiratban, próbálta megfejteni, hogy mi ennek a titka, és akkor az emberek nagy része arról beszélt, hogy ő angol kém volt, hogy ő orosz kém volt. Tehát volt egy ilyen kémhistória, amivel nem is nagyon tudunk mit kezdeni, vagy legalábbis a történészek se derítettek ki semmit ebből, és valószínű, hogy azért gondolták ezt, hogy egy ilyen kémhistória van a háttérben, hogy Karádi teljesen persona non grata lett. De azt, hogy egy országot megbolondított, vagy egy nemzedéknek ő volt a színész ideája, vagy a színész ikonja, azt nem lehet letagadni. És amikor megjelenik a lemeze, akkor sorbálnak a boltokba, tízet vesz mindenki, nehogy betiltsák, meg mindenki vesz a barátainak. Lemezjátszója senkinek ugyan nincs, vagy nagyon keveseknek, de hanglemeze van. Nekem az az élményem, hogy a középiskolai kollégiumban a nevelő tanárunk megvette ezt a Karádi lemezt, átjátszott a kazettára, vásárolt hozzá egy magnetofont, egész nap ezt hallgatta. És akkor a filmmúzeumban bemutatták a Halálos tavaszt, akkor ott sorbáltak, a mai Belvárosi Színháznál volt a filmmúzeum, és akkor volt a Halálos tavasznak egy happy endes változata, és azt is vetítették.
Happy endes változata?
Igen, hogy nem lett a Jávor a végén öngyilkos. Én ezt láttam. Aha. Valamelyik napon azt vetítették, és a másik napon az igazit.
Van egy 1981-es beszélgetés, ami a Szabad Európa rádióban hangzott el annak idején, amiben Karádi azt mondja, hogy ha van egyáltalán Karádi rejtély, akkor szerinte az a rejtély nyitja a közös emberi hullámhoz maga, amelyen együtt érez vele a közönség. Ami azért érdekes felvetés, mert szerintem meg épp a megközelíthetetlensége, az elérhetetlensége, meg ez a hűvös távolságtartása volt az, ami így vonzerőt gyakorolt az emberekre, tehát maximum a vágyaik kivetülésének lehetett egy ilyen megtestesítője, nem? Ez a karakter.
Hát igen, szóval mindenki Karádi Katalinná akart válni. Nem véletlen, hogy utánozták a divatban, hát olyan ruhákat kezdtek a nők hordani, és hát a Karádi frizura sokkal tovább életben maradt, mint a 40-es évek. De ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy például nem volt arra példa, hogy Karádi Katalin kedvelő klubja alakul, és akkor megvendégeli a házában ennek a klubnak a tagjait, és ott együtt fényképezkednek, fésülik egymás haját, erről fényképek vannak. Tehát, hogy
azért, ilyen volt?
Igen, igen. Tehát, hogy ő érezte azt, hogy egy más típusú színész-közönség kapcsolatot kell kialakítani ahhoz, hogy elfogadják. Persze benne volt az, hogy ilyen hűvös, megközelíthetetlen, és nem akarja a magánéletét a nyilvánosság elé tárni, ugyanakkor pedig ilyen apró gesztusokkal a közönségének vagy a rajongóinak a kedvébe járt. Tehát ez megint egy ilyen nagyon furcsa kettősség az ő életében, az ő pályáján, ami csak tovább fokozza a rejtélyeket, és azt hiszem, hogy ezért még nagyon sokáig bogozhatják majd a színházi kutatók, vagy a filmtörténészek, vagy egyáltalán akik a 20. századi szociográfiai vagy szociológiai viszonyokat meg akarják érteni.
Kedves Katalin, szeretném arra megkérni a hallgatók nevében. Küldjön néhány hangos levelet a határokon belül és azokon túl élő hűséges közönségének. Arra gondoltam, hogy előbb ahhoz a korosztályhoz szóljon, akik ma már, hát mondjuk éretnek számítanak, és akik tanúi voltak a maga első fellépéseinek és tüneményes karrierjének sikereinek.
Most bizony elég nehéz helyzetbe hozott engem, kedves Berci. A levélírás sohasem volt erős oldalam. A levélmondás talán könnyebb, de az sem egyszerű. Ha az ember mondjuk kerülni akarja az olyan közhelyeket, mint például szeretném minden kedves régi hallgatómat külön-külön megölelni. Vagy azt kívánom, hogy még nagyon sokáig ne felejtsenek el engem. Szeretném elkerülni az ilyen frázisokat, és ezért csak annyit üzennék az én kedves, de nagyon kedves régi-régi közönségemnek, hogy önök jelentik az én múltamat, és én jelentem a maguk múltját. Ez az a kapcsolat, ami bennünket összetart eltéphetetlenül, amit csak él.
Ne kérd ezt, ki voltam, a sorsomat én akartam, s ha majd egyszer megsokaltam, azt mondom,
színpadon magas sarkút visel, mert szerinte ez elengedhetetlen kelléke a dívaságnak. Ám a hétköznapi életben inkább a kényelemre és a sportcipőre szavaz. De Péter Fibori még sportcipőben, rolleren is jelenség. Kamaszkora óta szenvedélyesen rajong a színházért. Számtalan kísérleti színházban játszott, oszlopos tagja volt a Krétakörnek, és ma is látható különböző sikerdarabokban. Mégis úgy érzi, a zenével tudja legjobban kifejezni önmagát. A Péterfi Bori and Love Band frontasszonyaként a koncerteken tökéletesen hozza a csábító van figuráját, aki szinte boszorkányos ügyességgel csavarja újja köré a közönséget.
Ha nem közthetsz más nővel, figyelem a házad távcsővel, a bőrcsekidet is felvetted, hoppá, ki az ott melletted, látom, hogy csajodat nem nagy szám, én a helyedben elhagynám, ugye meg bántad, gondoltam, megkerest az igazit, az én voltam.
Szerinted dívának születni kell?
Hát nem tudom, lehet egyébként. Már ahogy mondjuk ezt így klasszikusan értelmezve, vagy így visszagondolva, hogy kik azok, akiket azonosítok ezzel a szóval, és kicsit jobban megnézed az élettörténetét, akkor mindig van ez, hogy már kislánynak ilyen volt, olyan volt, úgyhogy végül is elképzelhető. De szerintem nagyon sokan meg úgy járnak, hogy egyszer csak így rájuk kerül ez a jelző, mint valami állandó jelző, és ők meg talán nem is gondolják magukról. Én azt gondolom, hogy a nagy része egyébként így van ezzel.
Veled mi a helyzet? Ugye a közönség téged egyértelműen dívának lát. Tudsz azonosulni ezzel a címkével, vagy eposzi hát jelzővel?
Ez volt vicces még a legelején. Talán még az Amorfördögök alatt volt az, hogy alternatív díva.
Underground díva, igen.
Underground díva. Az vicces volt, mert akkor most ez mit jelent? De díva, de azért egy kicsit szakadtabb. Valahogy más. Szóval inkább talán igen ez, hogy lehet, hogy illik rám is ez, bármit jelentsen, de tetszik nekem ez, hogy azért ott van mellett, hogy underground.
Egyszer úgy fogalmaztál, hogyha választanod kellene, akkor nem a valóság, hanem a színpad álomvilága az, ahol úgy igazán önazonos vagy önmagad lehetsz. Ezek szerint az a csábító vamp, akit megformálsz a színpadon, te magad vagy? Vagy ez csak egy ilyen szerep, amit játszol?
Hát ezt se tudom, hogy én egy csábító vampot formázok-e meg hát milyen színpad. Tehát én kb. Minden nap színpadon vagyok, most nyilván a zenéről van szó, de én színész vagyok alapvetően, tehát rengetegféle szerepet játszom. Amilyen a koncert közben vagyok, azt gondolom, hogy igen, az nagyon önazonos velem. Ettől függetlenül az, hogy az ember az életben milyen, és ott is, tehát az életben sem valamilyenek vagyunk. Minden nap és minden helyzetben és minden emberrel máshogy viselkedsz, mert nyilván más az, amikor az ember a gyerekével van, meg más, amikor a szeretőjével. Teljesen különböző vetületeinket éljük folyamatosan. Én amikor azt mondom, hogy jobban szeretek a színpadon lenni, mint a valóságban, én nehezen jövök le a színpadról. Én nagyon szeretek ott lenni. Nekem az egy sokkal biztonságosabb közeg bármelyik szerepemben.
De miért?
Hát, mert az élet az rohadt nehéz, és másképp nehéz, mint egy szerepet eljátszani. Azokban pont az, hogy játszol, meg egy teljesen szürreális, nem valós helyzetben vagy, meg egy egészen érdekes agyműködés, meg fizikai állapotban, ez iszonyatosan izgalmas. De hát most ez nyilván ez egy ilyen túlzó mondat, mert szeretek élni, és nagyon sok dolog van az életben is, amit imádok csinálni, de azért a legjobban színpadon szeretek lenni, ez tény.
Mindenki be akar lesni a kulisszák, a csillogos mink, meg az extravagáns fellépő ruhák mögé, mondjuk ez most az utóbbi elég furcsa hangzik, de érted, mire gondolok? Tehát, hogy úgy a valós személyiségedet szeretnék megismerni. Hol kell meghúznod a határaidat? Meg tudod-e húzni a határaidat, hogy ne adjál túl sokat magadból?
Szerintem sokat kell adni magából annak, aki színpadra megy. Számomra mindig csak az volt érdekes, mint néző, hogyha olyan színészt, olyan művészt látok, de ezt mondjuk akár egy festményre vagy egy szoborra is igaz, ahol azt érzem, hogy nem úgy sokat adott magából ez, aki ezt alkotta, hanem mindent. Ilyen értelemben szerintem nincsenek határok. Nyilván a határok ott vannak, hogy amikor nem ott vagyok, és nem azt adom az embereknek, ami az alkotásom művészként, az már viszont tényleg az én dolgom, és ott már valóban lehet, kell is határokat húzni. Ez meg már szerintem nem tartozik az emberekre, mert ami fontos, az minden benne van abban, amit egy alkotó ember csinál és megmutat.
Hát a díva csak a színpadon díva.
Nem feltétlenül.
Jellemző rád a hétköznapi életben is?
Hát nem, hanem most az, hogy mondjuk megkapd ezt a jelzőt, és dívának lássanak a színpadon, azért mögött nagyon sok munka is van nyilván.
Amúgy a diva fogalmának azért van egy ilyen negatív vetülete is, tehát hogy lelki szemeink előtt megjelenik a, és most ezt nem, nem magadra be,
csak tudom, hogy... Nem tudom, engem érdekel az, hogy mi az, hogy diva.
Megjelenik a
szerint.
Művésznő, aki bár iszonyatosan tehetséges és brilliáns abban, amit csinál, de nehezen kezelhető, nehéz vele együtt dolgozni, öntörvényű, zabolázhatatlan.
Igen, neked ez jön a divához?
Ez is jön, inkább úgy mondom.
Biztos ilyen is van. Velem nagyon könnyű együtt dolgozni, én nagyon-nagyon jó csapatjátékos vagyok, abszolút nem vagyok primadonna, tehát iszonyat messze áll tőlem a munkában ez. Akkor én lehet, hogy a magánéletben vagyok úgynevezett díva, mert a magánéletben sokkal inkább fegyelmezetlen és sérülékeny tudok lenni. Tehát végülis lehet, hogy igen, akkor ezt megfejtettük.
Te értelmezésedben amúgy milyen egy díva?
Van benne valami tökéletesre járatott produktum, ami tényleg nagyon lehet csodálni, és tényleg olyan elérhetetlennek tűnik, de közben iszonyatosan sérülékeny. Én inkább ezt látom, hogyha mondjuk ezekre a klasszik divákra gondolok, mint Marlene Dietrich, vagy Karádi Katalin. Tehát, hogy ilyen tragikus sorsú nők egyébként, akik csodát alkotnak, de általában a világ, vagy legalábbis a körülöttük levő férfiak mindent megtesznek azért, hogy ezt tönkre tegyék. Tehát mondjuk szerintem ez egy ilyen díva sors. Ebben mondjuk én is tudok azonosulni. Ezzel a részével. Kivéve a kisfiam, őt mondjuk kivételt képez.
A műsorban szó volt már a kiegyezés utáni időszak egyik nagy sztárjáról, illetve a II. Világháború előestéjén született végzett asszonyáról, magyarul Blaha Lujzáról és Karádi Katalinról, és a dualizmus idején is tulajdonképpen volt ennek a sztárcsinálásnak egy metódusa, a lépcsőfokai, tehát színpadi szerepek, aztán vidéki fellépések, folyamatos jelenlét az újságokban, a reklámokban. Tehát hogy nagyon érdekes, hogy hogyan építették fel már több mint 150 éve a sztárokat. Te hogyan születtél sztárnak vagy divának? Tehát ez ilyen tudatos volt, mint annak idején, vagy ez egy ösztönösen valahogy alakult?
Semmilyen nem volt, meg szerintem ezt így olyan fura Magyarországon kimondani ebben a mai, főleg ebben a mai művészetet sújtó közegben, hogy az ember sztár vagy bármi. Az a sztár, akit mondjuk például elismernek a munkájáért, például anyagilag is. Most ugye akkor én hova sorolom magam színészként, amikor a színházakban a többi sztár, akivel dolgozom, fillérekért dolgozunk évek óta. Mert ugye nem abban az egy bizonyos színházban játszunk. Tehát, hogy ezek nagyon furcsa fogalmak most a mai világban, sztár. 100 milliószor több követője van egy celebnek, vagy egy még csak nem is celebnek, aki a reggeli rutinját mutatja meg, hogy mit kent fel a szemhéjára. Tehát, hogy ezek már nem létező fogalmak szerintem. Én biztos, hogy valamit eltaláltunk együtt, ugye a Tövisház olyan Brussal, akivel én mindig a zenéket csináltam, meg nyilván színésznőként is van valami olyan a lényemben, ami sokszor ilyen szerepek fele lökött. Eltaláltunk valamit ott az első lemeznél, már megelőzve ezt, ami azóta azért nagyon-nagyon erősödik, hogy a nők egyáltalán hol vannak, és hova rakják magukat, és mit mutatnak meg magukból, és már mit lehet, és mit nem egy nőnek. És nyilván ebből a szempontból az első lemez az nagyon jókor született meg, és viszonylag hiánypótlón volt ebben az underground popzenébe egy ilyen női hang, mint amit én behoztam.
Ami most még eszembe jutott az elődökre visszautalva, hogy Blaha Lujza az ugye a boldog békeidőkben volt primadonna, tehát hogy ő neki megadatott egy ilyen fél évszázados sikertörténet, még például Karádi egy vészterhes időszakban.
Hát igen, ott őt már a háború, azt nagyon csúnyán kicsinálta.
Igen, tehát hogy ez is befolyásolta, meg ugye ellehetetlenítették a háború után.
Ez a magyar divasors, hogy mindig valami politikai dolog beleszól abba, hogy nyugodtan legyél diva.
Te hogy látod, hogy a mai diva szerepet a világnak a történései hogyan befolyásolják?
Ez az egyik része, hogy egyáltalán nem ott oda van már a művészet pozícionálva, ahova, főleg ugye most Magyarországról beszélek, még ezek a nagy nemzetközi sztárok, ezek azért szépen megélhetik a dívaságot, de hát nyilván már azért sokkal több kihívás van, és már nem elég az, hogy te nagyon jól csinálod, amit csinálsz, hanem ugye jelen kell lenni a social médiában, iszonyatos más elvárások is vannak már, mint mint csak az, hogy te jó legyél abba, amit csinálsz. De tényleg ez is annyira furcsa, mert annyira sok tényleg zseniális olyan művész van, aki nyilván nem kerül bele ebbe a díva kiállításba, mert nincs annyira elől. Az, hogy ez nőként mindig is mennyire nehéz volt, szerintem az nagyon keveset változott. Pont most gondolkoztam a nagyanyámon, aki szerintem egy igazi díva volt. Jancsó Andriennek hívták, és ő előadó művész lett itt Magyarországon, ő színésznő volt Erdélybe. Olyan rajongói voltak, mint mondjuk Móricz Zsigmond. Tényleg egy csodálatos, gyönyörű, fantasztikus nő volt. Aztán ugye őt is háború sújtotta, át kellett jönni Magyarországra, nem tudom, és akkor ő kitalálta magát, és egy stílus teremtett ezzel az előadó művészettel, hogy ő ilyen verses esteke. De tényleg, ő aztán tényleg igazi díva, vagy gyönyörű ruhákban, mint egy királynő, kiállt a színpadra, szavalta a verseket. Emlékszem kiskoromban, mikor el kellett menni, nagyon untam, tehát én egy kicsit meg is riadtam a vers szavalástól. Az ő férje, meg akivel elváltak, ő meg költő volt, a Jékeli Zoltán. És én egész gyerekkoromban úgy nőttem föl, hogy az én nagyanyám önző, az én nagyanyám nem tudom milyen, tehát gyakorlatilag alapvetően negatív jelzőket hallottam róla a családban, és ezeket a negatív jelzőket soha nem hallottam a nagyapámról, hogy ő önző lenne azért, mert önmegvalósít, mert a művészetének él, mert megdugta az összes nőt Európába. Ezért soha nem volt önző, hanem ő volt a csodálatos művész, a fantasztikus, a jaj, nem szabad be sem menni, mert ő most épp álmodja a verseit, nem szabad felébreszteni, mert nem tudom. Nagyanyám meg önző volt. És most ezt így utólag, ahogy ezt így rakom össze, olyan mérhetetlen harag van bennem, és igazából olyan érdekes, mert hiába van 2020-valahány, engem is utolért ez. Tehát én ugye nemrég váltam, és ezt visszahallottam baráti társaságból, hogy én így vagyok megítélve, hogy ó, az én szegény férjem neveli az én gyerekemet, mert én mindig színpadon vagy. Tehát, hogy olyan iszonyatos, aljas módon visszajön ez a nőkre.
Tehát
a díva valami... sors, de hát ez igazából most az az érdekes, hogyha így nézzük, akkor minden nő díva valahol. Én azt gondolom, hogy minden nő saját maga legjobb vetületét szeretné elérni, és abban, amit csinál, a legjobb szeretne lenni, és emellett még nagyon-nagyon szeretné, hogyha a családjában, a házasságában, a szerelmi életében is mindenhol is tudna adni, és ezt egyszerűen azért alapvetően, lássuk be, az élet elveszi. Tehát, hogyha te magadat is ki akarod maxolni, az már nagyon kevés férfinak fér bele.
De van, akinek azért belefér. Tehát mi vagyunk igazságtalanok így az egész férfi nemmel. Azért vannak szerintem...
Mondjál akik... példákat.
Hát, hogyha azt mondod, hogy mindenki díva, minden nő, aki mondjuk...
Na jó, de most híres dívában mondjál olyat, akinek boldog volt a szerelmi élete. És volt mellette egy férfi, aki azt mondta, hogy annyira itt vagyok melletted, és csodálatos vagy, amit csinálsz. És az egész világ imád, és én is, és nem azt mondta, hogy az egész világ imád, akkor majd én nem. Most komolyan tök kíváncsi vagyunk. Ezt most mondhatjuk a hallgatóknak is. Küldjetek be boldog díva történet, boldog magánéletű dívákat.
Igen, most akik így eszembe jutottak, nem passzolnak be.
Nem bírják ezt elviselni. Marilyn Monroe.
Nem, azért mondom, hogy nem jó példa, tehát akik most így dívaként eszembe jutottak. Edith Piaf sem igazán, vagy Frida Kahlo sem. Hát lehet, hogy áttértékelem a véleményemet. A kiállításon látható egy fellépő ruhád. Mi a története ennek a ruhának?
Nekem van egy, hát már a kezdetektől egy ródom, technikusom, zenekari, mindennek a vezetője a Gabesz, aki tényleg egy zseniális figura. Szerintem az Amorf ördögök idejétől, hogy borzasztó rég ő van velünk, és ő csinál mindent, és ő egyébként egy ilyen zseniális pasi, ilyen technikai dolgokban, és ő kezdte el csinálni ezeket a világító cuccaimat, a világító mikrofonálmány, világító dobogó, és akkor elkezdtünk ezekkel a világítós ruhákkal is kísérletezni. A másik fontos ember nekem, főleg a kezdetektől, Nagy Fruzsina, aki ugye itt most a kiállítás szervezésében is részt vesz, aki tényleg egy elképesztő, zseniális nő volt mindig is, 100 000 éve, mikor én megismertem. Tehát nála kreatívabb, szabadabb gondolkodású, tervező, alkotó nőt nagyon keveset ismerek. Ezt a lemezborítót is, ami olyan ikonikus, díva lemezborítom lett, ez a könnyes szemű Borifej, ezt is ő rajzolta, és akkor ő az elején, tehát vele így tök sok ruhát találtunk ki, meg minden. Aztán ez egy idő után elmúlt, mert ő is egyre többet dolgozott, megváltozott az életünk, meg én is elkezdtem másképp öltözni. Tehát ilyen nagyon szép ruhákat ritkán tudok felvenni koncertre, mert ugye beugrálok, tehát a dívaságnak ez a része már lehullott rólam. De ez a ruha, amit ki lesz állítva, ez is még ebből a korszakból származik, amikor még ilyen világítós, ledes cuccokat hordtam. De hát ez is úgy van kitalálva, hogy nagyon könnyen le lehet venni, és akkor alatta lehet egy másik, mert ugye ebben nem tudtam volna stage dive-olni, amit én meg nagyon szeretek.
Nagyon sok díva szerepel ezen a kiállításon, csak hogy néhány nevet mondjak, Beyoncé, Billie Eilish, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, még hosszan lehetne sorolni a neveket ki mindenki. Téged ki érdekel leginkább? Kire vagy legkíváncsibb?
Engem mindegyik érdekel. Egyrészt mondjuk alapvetően mindegyikről elég sokat is tudok, és olyan érdekes, mert látod most megint. Tehát szerintem a dívához, amit hozzátének, nyilván nem Billie Eilishra gondolok, mert ő még mindig csak 22 éves, de a többire azért, akit felsoroltál, lehet hozzá lehet tenni állandó jelzőnek, hogy tragikus sorsú dívák. Szóval valahogy ez is, igen, ez hozzátartozik, hogy elégsz a színpadon. Igen, nagyon sokat kell beleadni a dívaságba. Tényleg szinte mindent az ember életéből. De a mostani világnak ez a új, mert ugye régen nem tudták a dívák, hogy mit gondolnak róluk. Alapvetően a rajongóikkal találkoztak, és biztos volt egy-két beteges gyűlölködő, vagy nem tudom, belső cicaharcok másik dívákkal, de hát azért alapvetően ők a sikerben fürödtek. De Blaha Lujza is lejött a színpadról, akkor csak a virágcsokrokat kapta meg, és nem ment haza, és utána nem látta, hogy milyen kommenteket írtak, hogy mennyire rohadtul szarul játszottad ma Gertrúdot. Most nyilván viccelek, de hogy ez azért a mai világban, ez például nagyon-nagyon furcsa. Egyrészt a rengeteg fotó. Régebben egy díva ezt tudta uralni, hogy róla csak mondjuk olyan képek kerültek ki.
Beyoncé próbálkozott is ezzel,
hát szegény, amikor letiltotta. Hát, és az a döbbenet, hogy még erről az egészen elképesztően gyönyörű nőről, mint a Beyoncé, aki tényleg úgy tesznek fel a színpadra, hogy ott aztán rajta minden úgy áll, de hát nyilván olyan munkát végez a színpadon, hogy mindenkiről készül előnytelen fotó, főleg, hogyha úgy táncolott, mint egy őrült forgószél. Tényleg ez annyira betegesebb a világban, hogy akkor most kikeresem azt az egy szar fotót a Beyoncé-ról, aki egyébként tényleg olyan, mint egy istennő, és akkor ezen csámcsog mindenki, hogy na látod, így szarul néz ki. Tehát olyan mérhetetlenül szánalmas. És ez ugye a dívákat is lehúzza a sárba, a kommentelés.
Hogyan lehet ezt jól kezelni, vagy lehet egyáltalán ezt jól kezelni?
Szerintem nehéz jól kezelni, egyszerűen az ember egy idő után megszokja, mint általában minden rosszat, meg ugye a jóra fókuszál. Érted, nyilván azért a régi dívák is kaptak, akkor mondjuk volt egy kritika, abban mondjuk rosszat írtak, akkor biztos ők is nagyon rosszul érezték magukat. Csak nyilván azért csodálkoznának, ha látnak, hogy a mostani kortársaik minek vannak kitéve, biztos azt mondanák, hogy ne kösz, ez azért sok lenne. Szóval, ja, nem, hát szerintem a díváknak felül kell ezen emelkedni, aztán azt mondani, hogy császtok, akinek nem tetszik, az bekapatja.
Ez volt a Dívák és Ikonok, a Magyar Zeneháza podcast sorozatának első epizódja, főszerepben három magyar dívával, Blaha Lujzával, Karádi Katalinnal és Péter Fiborival. A sorozat további részeiben más-más tematika és házigazda vár benneteket, izgalmas lesz. Ahogy a kiállítás maga is, amit a világ legnagyobb iparművészet és design múzeuma, a londoni Victoria és Albert Múzeum rendezett, és utazó kiállításként először Budapesten a Magyar Zeneházában látogat május 18-ától. A tárlaton elmerülhetünk a dívák történetében, Beyoncé-tól kezdve Marilyn Monroe és Edith Piafon át Maria Callasig, na meg persze a magyar dívákig. Szeretettel ajánlom. És most nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmet. Péceli Dúri vagyok.